Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 464. énekünk első 4 versét. A 464. ének így kezdődik: jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele, második részének 15. és következő verseiben, a 21. verssel bezárólag. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Galata levél második részének 15. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálás a mi szívünk mindazért, amit irántunk megmutattál, jóságodért, szeretetedért, hűségedért, kegyelmedért. Abban a reménységben lehetünk már most ezen az Isten tiszteleten, hogy talán a jövő vasárnap már a maszkot sem kell fölvennünk, mert te olyan kegyelmesen intézted, hogy a járványnak ez a hulláma egészen lecsengjen, véget érjen. Oltóanyaghoz juthatott a mi országunk, és a te védelmed alatt, a te őrző kegyelmed alatt lehetünk valamennyien. Most is arra kérünk, hogy légy itt közöttünk lelked által, add, hogy ne hiába szóljon a te igéd, hanem szívünkbe zárjuk azt. Hadd legyünk olyanok, mint a jó föld, amelybe, ha belehull az ige magja, megteremjük a megtérés gyümölcseit, a lélek gyümölcsét. Add, hogy a mi szívünk egészen ráhangolódjon a te igédre, és úgy tudjunk majd az úrvacsorai közösségben is részt venni, hogy veled való üdvösséges találkozásunk lehessen, ne csupán megszokásból egy olyan módon részesüljünk az igében és a sákramentumban, hogy nehogy ne történjék bennünk semmi változás, hanem megújuljunk, megerősödjünk, feltöltekezzünk, és hadd legyen a mi életünk is egyre jobban neked oda szentelt élet. Add, hogy a te igéd szívtől szívig jusson, lelked virágosságával tedd érthetővé mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve a 164. ének első versét énekeljük. A 164. ének első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele második részének 20. versében eképpen. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Kedves testvérek, az utóbbi vasárnapokon a Galata levelet vesszük sorra. A múlt vasárnap arról hallhattunk, hogy a keresztény embernek az egész élete bizonyságtétel, ezért le kell vetnünk minden képmutatást, így kellett Pálnak is kiigazítani a képfást, azaz Péter apostolt, az ő képmutató viselkedését, hogy ne legyen félrevezető, ne legyen eltávolító az ő viselkedése, hanem Krisztusnak őszintén, egyenesen, szívből szolgálhatunk. És most innen folytatja a gondolatát az apostol, és elmondja, hogy az ószövetségi törvény szerint élő zsidóknak épp úgy szükségük van Krisztusra, mint a pogányokból lett keresztényeknek, és végül egészen odáig eljut, hogy a mi keresztény életvitelünk, a keresztény életünk nem lehetséges Jézus Krisztus nélkül. Nekünk nem utánoznunk kell azokat, akik Jézus Krisztust követik, akik Krisztussal élnek, nem vallásos állarcot kell magunkra vennünk, hanem maga Jézus Krisztus kell, hogy éljen bennünk, ő éljen a szívünkben. De hogyan valósulhat ez meg? Úgy, ahogy Jézus Nikodémusnak is elmondta, és őt ezzel tanította, újonnan kell születnetek. a régi bűnös életünknek, ahogy ezt a Biblia nevezi, az óemberünknek, először meg kell halnia, és egy új életnek kell megszületnie bennünk. Ezt nevezi a Biblia új embernek, újjászületett embernek. Az újjászületéskor maga Jézus Krisztus születik meg bennünk, ő költözik a szívünkben, amint beengedjük őt. Ez pedig hitáltal lehetséges. Ahogy Pál írja ezt az efézusiaknak, Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Ez így nagyon elméletinek hangzik, de nem az. Nagyon is kézzelfogható valóság. Mert akiben Krisztus él, annak gyökeresen megváltozik az élete. Pál így vall erről a most hallott igében, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Bizonyára ismerünk olyan embereket, akik már meghozták életüknek ezt a nagy döntését, én Jézus Krisztussal akarom élni az életemet, és mégsem történt az életükben nagy változás. Talán mi magunk is ebben őrlődünk. Nem látszik az életünkben a lelki fejlődés, valami hiányzik, nagyon hiányzik belőlünk. Gyökeres változás ugyanis csak akkor lehetséges, ha meg tudunk gyökerezni Jézus Krisztusban. Így is olvashatjuk az igében egy helyen, gyökerezzetek meg ő benne, tudnélik Krisztusban. Ha elültetünk egy palántát, először az meg kell, hogy gyökerezzék, és aztán öntözni kell, locsolni kell, napfénynek kell kitenni, hogy növekedjék, fejlődjék. Akinek otthon kertje van, vagy virágokat tart, virágokat ültetett, ezekben a forró nyári napokban különösen is oda kellett figyelnie arra, hogy a növényeit öntözze, gondozza, hogy ki ne száradjanak. De ugyanígy van ez a lelki életünkben is. A lelki növekedéshez szükségünk van élő vízre, szükségünk van Isten igéjére, különben lelkileg kiszáradunk, elfonnyadunk, elhervadunk. És vajon nem ez a mi problémánk? Hogy nincsen arra időnk, hogy minden mást félretéve oda menjünk az élő víz forrásához, hogy feltöltekezzünk, erőt nyerjünk, felüdüljünk, és azután pedig életre váltsuk mindazt, amit az igéből megértettünk. Így aztán nincsen fejlődés, nincs megújulás, nincs előrelépés a hit útján. Sajnos még az sincs, hogy egy helyben toporgunk, hanem egyre inkább elgyengülünk, egyre inkább visszafejlődünk. Mert így van ez, hogy vagy előre haladunk a lelki fejlődésben, vagy visszafejlődünk, visszafelé haladunk, de nincs olyan, hogy csak áldogálunk, és nem történik semmi. Bárcsak mindannyian jól tudnánk élni az élet igéjével. Alapigénkben halálról és életről hallottunk, önmagunk keresztre feszítéséről és Krisztus bennünk éléséről olvastunk. A réginek előbb el kell halnia, hogy az új élet megerősödhessen bennünk. Ahogy a földbe esett mag elhal, miközben az új növény szárba szökken és kifejlődik, úgy kell a mi bűnös régi természetünket, a mi óemberünket, ahogy a Biblia nevezi, halálba adnunk, hogy Krisztus élete egyre erősebb legyen bennünk. Ez folyamatosan, napról napra történik a hívő keresztjének életében, és az úrvacsora is valamiképpen ezt fejezi ki számunkra. A mai istentiszteleten is készülünk a kegyelem asztalához, az úrvacsorához, és akkor tudunk ezzel jól élni, ha a bűneinket megbánjuk, megtagadjuk, ha azokra nemet mondunk, ha halálba adjuk a bűneinket, és nem akarunk többé már a bűnben élni. Egyszer s mindenkora eltemetjük ezeket a bűneinket. Viszont hálából a bűnbocsánatért, a kegyelemért egész életünket oda szenteljük az Úrnak, hogy mindenben az ő dicsőségére éljünk. Ahogyan oda járulunk az Úrasztalához, ott lehet még bennünk a bűneink miatti szomorúság, de amikor már a helyünkre megyünk és visszamegyünk az életbe, az a felszabadult öröm kell, hogy betöltse a szívünket, hogy Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűneink terhétől. Nézzük meg hát, hogy mit jelent ez a kettő, hogy a bűnös énünket halálba adjuk, és az, hogy Krisztus élete kiteljesedik bennünk. Először tehát azt nézzük meg, hogy mit jelent, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez azt jelenti, hogy a saját énem, büszkeségem, akaratom halálba adása, haldoklása elkezdődött bennem, és egészen addig, amíg ki nem tudom mondani Pállal együtt, hogy többé nem én élek, addig tart ez a folyamat. Ahhoz, hogy Krisztus uralma megvalósuljon az életemben, ahhoz először le kell mondanom önmagamról, és át kell adnom az életem irányítását Jézus Krisztusnak. A jelenlevők közül többen emlékeznek arra, amikor Vég Tamás lelkipásztor itt járt közöttünk, és azon a szeptemberi csendes napon ilyen képes táblás illusztrációkkal mutatta meg azt, hogy mit jelent ez a változás, hogy a kör közepén, ez a kör, ami életünket, ami egész valónkat jelképezi, a kör közepén van egy trónszék, amelyiken sokáig én magam ülök, mert magam akarom irányítani az életemet, magam akarok dönteni mindenről, én vagyok a magam ura, és az önmagam megtagadása pedig azt jelenti, hogy én leszállok erről a székről, és átadom a trónt Jézus Krisztusnak. Hogy innentől ő irányítson, hogy innentől ő legyen az Úr minden döntésem fölött, hogy övé legyen az egész életem. Mert ilyen kétféle irányítás nem lehetséges. És képzeljük el azt a csónakot, amelyikben ketten eveznek, és mind a kettőnek más az elképzelése, az egyik az egyik irányba akarja vinni a csónakot, a másik irányba. Nem jutunk előrébb, össze-vissza próbál mozdulni a csónak, de nem jut el a partra. Csak akkor, ha az egyikük lemond arról, hogy ő evezzen, és átengedi az irányítást a másik evezősnek. Ugye, hogy nem működik ez még a hétköznapi életben sem. A lelki életben sem működik. Jézus így mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy fordítva, de olyan, hogy egyszerre ketten is érvényesüljünk, az a lelki életben sem működik. Mi hát az az óemberi természet, amit nekünk a halálba kell adnunk? Legegyszerűbb így fogalmazni, hogy mindaz, ami bennünk nem krisztusi, ami nem Krisztustól való. Ilyen például az indulatunk, amikor valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk, és felfor bennünk a düh, a harag, elönt az indulat. Ott van az igében, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, de ehhez annak a másik indulatnak el kell múlnia, le kell csillapodnia, meg kell halnia. De nem csak ilyen hirtelen indulat lehet bennünk, hanem tartós, folyamatos neheztelés a másik ember iránt, vagy sértődés, keserűség, ezeket ugyanúgy nem tűrhetjük meg, hanem a halálba kell adnunk, Krisztussal együtt keresztre kell feszítenünk. Vagy mondhatnám a lustaságunkat, a kényelem szeretetünket. Amikor visszatart bennünket valami attól, hogy az Úrnak engedelmeskedjünk, mert kényelmesebb az, amit már megszoktunk, amiben eddig is voltunk. Aztán ilyen óemberi tulajdonság az irigység. Amikor zavar engem az, hogy a másiknak jobb van, több van, szebb van, mint nekem, és elégedetlen vagyok azzal, amit Istentől kaptam. Hogy ilyen óemberi tulajdonsága a másiknak a megbántása, akár konkrétan cselekedettel, akár szóval, vagy a háta mögött pletykálkodva. A beszédnek nem egy formája ilyen óemberi módon nyilvánul meg. Rágalmazás, trágár beszéd, mindezek távol legyenek tőlünk. Nem férnek meg Krisztussal együtt a szívünkben. És sorolhatnánk még tovább az aggodalmaskodást, a parázna gondolatokat, mindazt, ami bennünk nem krisztusi. És ha Isten ezeket sorban eszünkbe juttatja, akkor akár már most az imádság során, amikor a csendes imádságban ezeket szívünkből megvallhatjuk Isten előtt, és kérhetjük, hogy ő öldökölje meg bennünk mindazt, ami szentségtelen, mindazt, ami bűn, mindazt, ami fertőzi a lelkünket. Nagyon fontos, hogy minden nap bele tudjunk nézni abba a lelki tükörbe, amit Isten igéje elénk tart, amikor leleplezi bennünk, hogy mi az, ami nem tőle való, és aminek nincs helye az életünkben. Hadd tudjon megtisztítani minket, hogy végbe mehessen az a gyökeres változás az életünkben, amit ő igéje és lelke által elvégez a szívünkben. A másik, amiről az igénk szól, az a Krisztus bennünk való élete. Így írja az apostol, Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Miben látszik meg az, hogy Krisztus ott él bennünk? Ki veszi észre ezt a gyökeres változást? Mi magunk? Vagy inkább mások veszik észre rajtunk? Elmondhatom, kedves testvérek, hogy amikor én Jézus Krisztus befogadtam a szívembe, akkor én magam is észrevettem, hogy nem ugyanaz vagyok, mint az előtt. Megváltoztak az érzéseim, amikor a bűneim miatti nagy szomorúság hatalmas örömre fordult, hogy Jézus Krisztus engem megszabadított és megváltott. Ott volt a szívemben nagy hála, hogy Jézus ilyen szabadítás adott, és innentől kezdve fontossá vált, hogy minél több időt töltsek vele. Ha Jézus lakik a szívünkben, akkor mi is vágyódni fogunk arra, hogy szóljon minden nap hozzánk. Akarjuk hallani a hangját. Szeretnénk vele közösségben lenni. Akkor az imádság sem csupán egy vallásos szokás, egyfajta keresztény kötelesség, hogy hát nem múlhat el egy nap imádság nélkül, hanem ez egy igazi, személyes beszélgetés az Úrral. Elmondjuk, ami a szívünkben van, elmondjuk örömünket és bánatunkat, elmondjuk hálaadásunkat és kérésünket, beismerjük bűneinket, kérjük az ő segítségét, erejét, bűnbocsátó kegyelmét. Ha Krisztus él bennünk, akkor onnantól kezdve nyugtalanít bennünket, ha egy kicsit is eltérünk a helyes útról. Akkor már nem érezzük magunkat jól a bűnben, azonnal igyekszünk oda Jézushoz, hogy vére által mossa tisztára a lelkünket. Ha Jézus Krisztus él a szívünkben, akkor ő maga végzi el bennünk azt a munkát, amit emberi szó nem tud elvégezni. Ő fog rajtunk keresztül másokat szeretni, ő fogja rajtunk keresztül keresni az Isten akaratát, az Atya akaratát. Jézus Krisztus él bennünk, és ezt észre fogjuk mi magunk is venni, de nem csak mi magunk, hanem mások is. Azok, akik látják az életünket, akik figyelnek bennünket, észre fogják venni, hogy megteremjük a lélek gyümölcsét. Valamelyik évben, amikor Mátraházán együtt voltunk csendes hétvégén, akkor sorra vettük a lélek gyümölcsét, amit ugyancsak a Galata levél ír le nekünk, majd később szó is lesz erről az 5. részben, amikor érkezünk, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság folytatja egészen az önmegtartóztatásig. Mindezt az Isten lelke Jézus Krisztusban megtermi a mi életünkben, a mi szívünkben. És ezt látni fogják rajtunk. És veszik rajtunk, hogy akkor is öröm tölti be a szívünket, amikor a körülmények nehezebbé fordulnak, mert tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus el tudja venni minden szomorúságunkat és bánatunkat. Tudunk békességben élni. Meg is kérdezik esetleg tőlünk, hogy mi a titka annak, hogy téged nem lehet kihozni a sodrodból, hogy ilyen nyugodtan tudod eltűrni, ami veled történik, és elmondhatjuk, nem én vagyok ez, hanem az a Krisztus, aki bennem él. Ő az, akinek olyan békessége van, amely minden értelmet felülhalad, minden elképzelést felülmúl, és meg tudja őrizni szívemet, gondolataimat Krisztus Jézusban. Amikor itt Pál apostol Krisztusról beszél, három dolgot mond róla, elmondja, hogy ő az Isten fia, akiben én is hiszek, az Isten fiában való hitben élem a hátralevő életemet. Elmondja róla, hogy ő szeretett engem, mert Jézus Krisztus szeretete, mentő szeretet, kiemelt bennünket a bűn mélységéből, és elmondja Jézusról, elmondja Krisztusról, hogy ő önmagát adta érettem. Ez az igazi nagy szeretet, amelyet Krisztus irántunk megmutatott, hogy életét adta váltságul, hogy én megmeneküljek az örök halálból, és egészen oda szenteljem magam az Úrnak. És ha Jézus Krisztus élete ilyen, ahogy Pál itt leírja, akkor onnantól kezdve, hogy ő bennem él, az én életem is egyre jobban Jézus Krisztusra kezd hasonlítani. Már abban, hogy Jézus az Isten fia, abban én is részesülhetek olyan módon, hogy Jézus Krisztusért Isten gyermekének fogad engem. Akik befogadták Jézust, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik hisznek az ő nevében. Ez egy csodálatos kiváltságunk nekünk, hogy Isten gyermekeivé lehetünk. Mert akik Isten gyermekei, azok az ő örökösei is, és azok fogják örökölni azt az országot, amit Isten készített az őt szeretők számára. Ha Jézus Krisztus szeretett engem és minden embert, akkor ő bennem szeretni fogja azokat is, vagy általam, akiket én magamtól nem tudnék szeretni. Mert hogyan szeressem azt, aki mindig keresztbe tesz nekem, hogyan szeressem azt, akitől nem kapok semmi jót, hogyan szeressem Istent teljes szívemből, teljes lelkemből, hogyha én olyan emberi módon azon gondolkozom, és az zavar engem, hogy nem hallgatta meg valamelyik imádságomat, csalódtam benne, hát én akkor Istent már nem fogom szeretni. És Jézus Krisztus bennem ezt is igazi szeretetre tudja fordítani. És ahogy Jézus önmagát adta érettem, én is oda tudom önmagamat adni az Úr szolgálatára. Jézus Krisztus bennem él, és ez gyökeresen megváltoztatja az életemet. Tehát két dolgot hallottunk az igében. Az egyik az, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, az önmagam büszkesége, akarata mind kárrá és szemétté válik, és meg kell öldökölni a bűnt bennem, a lelkem mélyén. A másik pedig, hogy ha Jézus Krisztus betölti önmagával az életemet, akkor rajtam keresztül is árad az az élő víz, amelynek folyamai ömlenek annak belsejéből, akik Jézus Krisztust a szívükbe fogadták. És erre az élő vízre van nem csak nekünk szükségünk,
hanem mindazoknak, akik között élünk. Pál apostol el tudta így mondani: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. El tudjuk-e mi is ezt így mondani? Mi is beengedtük-e már Jézust a szívünkbe? Az előbb énekeltük ezt az éneket: Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. De csak úgy elénekeltük, mint egy szép éneket, vagy pedig valóban nyitva áll minden nap előtte a szívünk, az életünk. Hogy ő bejöjjön, hogy ő lakjék hitáltal a szívemben, és én az ő dicsőségére éljek. Pál is azt írja, hogy én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Istennek élni, ez a mi életünk igazi célja. Mert milyen más cél lehetne az, hogy jól lakjak minden nap? Ez is cél, vagy az, hogy valamit megvalósítsak, valamit megalkossak, hogy építsek egy nagy házat, vagy hagyjak valamit a gyermekeimre, unokáimra. Ezek is mind-mind rövid távú célok. De az az igazi, hosszú távú célja az életünknek, hogy az Úr dicsőségét hirdessük, éljük, másokat is odavedessünk Jézushoz, és megmentsük az életüket az örök haláltól, és hogy Jézus Krisztus által ők is ott lehessenek a mennyei dicsőségben, az örök életben. Erre hívott el bennünket a mi Urunk, ezért hát ne önmagunknak éljünk, hanem az Úrnak, lakjék Jézus Krisztus hitáltal a szívünkben, tudjunk nemet mondani a bűnre, és igent mondani az Úrnak való engedelmességre. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a Krisztus az énekem című énekeskönyv 662. énekét keressük ki, és a harmadik versét énekeljük. A 662. ének harmadik verse így kezdődik: Én megfeszítetem együtt veled. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megváltó Jézus Krisztusunk, olyan jó, hogy te nem akarod, hogy tönkretegyük az életünket, az óemberi természetünk, a bűn fertőzése és rongálása, ne okozza a vesztünket, hanem te akarsz beköltözni a szívünkbe, az életünkbe, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem te élj bennünk, és megújítsd a mi hitünket, megerősítsd a veled való kapcsolatunkat. Hadd töltse be a mi lelkünket is, a te nagyságod, a te szereteted és jóságod. Hadd áradjon az élő víz rajtunk keresztül is azok felé, akik szomjúhozzák az igazságot, az örök életet. Köszönjük, hogy beengedhetünk a szívünkbe. Köszönjük, hogy átformálod az egész életünket. És úgy szeretnénk megteremni a lélek gyümölcsét, szeretnénk növekedni és fejlődni minden nap a hitben, hogy látszódjék is rajtunk, ne csak névleges keresztények legyünk, hanem valóban krisztusiak, Krisztus követők. Eléd hozzuk a mi bűneinket, amelyekkel megbántottunk téged, és amelyek már olyan régóta ott lappanganak a szívünkben, és olyan sokáig dédelgettük azokat, ahelyett, hogy kimondtuk volna a halálos ítéletet. De most szeretnénk ezeket megvallani előtted, kérni a te bűnbocsátó drága véredet, hogy töröld el minden bűnünket, öld meg bennünk az óemberi természetet, hogy egészen neked tudjuk szentelni az életünket. Imádkozunk a szenvedőkért, a betegekért, azokért, akik szívesen eljöttek volna személyesen is az Isten tiszteletre, de nem tudtak eljönni. Légy velük, Urunk, és hadd tapasztalják meg, hogy a bajban, a nyomorúságban, a nehézségek között is ott vagy velük, és erőt adsz a szenvedések elhordozására. Imádkozunk azokért, akik szomorkodnak és gyászolnak, akik emlékeznek régebben elhunyt szerettükre, hogy adj az ő szívükbe is vigasztalást és békességet. És miközben hálát adunk azért, hogy kihozol bennünket, átsegítesz bennünket a járványos időszakon is, és abban bízunk, hogy a következőkben már maszkviselése nélkül is itt lehetünk. Kérjük, hogy adj a mi lelkünkbe továbbra is olyan éberséget és figyelmet, hogy egymásra jól odafigyeljünk, és ne legyünk bántására, megfertőzésére a többi embernek semmilyen értelemben sem. Áld meg az úrvacsorai közösségünket, hogy amikor a kegyelem asztalához járulunk, akkor lássuk is azokat a bűneinket, amelyekből megmentesz, megszabadítasz minket, és tele legyen a szívünk hálával, hogy ezekből megszabadítasz, megmentesz, és felszabadult élettel, szívvel hadd szolgáljunk neked. Hallgasd meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy hónap utolsó vasárnapja lévén az úrasztalát megterítettük, és akik szeretnének az Isten kegyelmével, Jézus Krisztussal ilyen módon is találkozni, szeretettel hívogatjuk a kegyelem asztalához. Most az Isten tisztelet után ifis ima közösség lesz, amelyre fiataljainkat szeretettel hívjuk. Ma este 8 órakor online imaórát tartunk. Erre szeretettel hívogatjuk azokat a testvéreinket, akik a gyülekezet életéért szívesen együtt imádkoznak velünk. Kedden személyes részvétellel lesz 8:45-kor imaóra és 9-kor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök este 6 órakor ugyancsak személyes részvétellel tartunk gyülekezeti bibliaórát, és utána még énekkari próba lesz. Ezután következő hét a gyermektábor, akkor már a hétközi alkalmainkból kevesebbet fogunk tudni megtartani. Most pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és 8 órakor online férfiköri alkalom. A következő vasárnaptól külön gyermekistentisztelet nem lesz, de a legkisebbek részére gyermekmegőrzést biztosítunk. Holnaphoz egy hétre, július 5-én indul a gyermektáborunk, amelyikben kevesebben lesznek a gyermekek, mint korábbi években a járványhelyzet előtt, de Isten lehetővé tette, hogy mégis megtartsuk ezt, figyelve arra, hogy a járványügyi előírásokat is megtartsuk. Arra kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák ezt, hogy azok a gyermekszívek is megnyíljanak Jézus Krisztus előtt, akik ezen a gyermektáboron részt vesznek. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 165. ének 6. versét énekeljük. A 165. ének 6. verse így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.